Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másfél millió zarándokra számít Madrid városa 14. Leó pápa úrnapi szentmiséjén, amelyet egyhetes spanyolországi látogatása során celebrál, közölte egy helyi napilap. Óriási logisztikai kihívással kell szembenéznünk, idézte a lap José Luis Martínez Almeida polgármestert, aki elmondta, a katolikus egyház fő június 6-a és 9-e között tartózkodik majd a spanyol fővárosban. A Vatikánnal és a spanyol püspöki konferenciával egyeztetett tervek szerint érkezése napján a pápa a Lima terén virrasztást tart, másnap pedig egy belvárosi téren úrnapi szentmisét mutat be, amelyet eukarisztikus körmenet követ. 14. Leó a spanyol fővárosból Barcelonába, majd a Kanári-szigetekre utazik tovább, ahol szintén szentmisét mutat be. Nagy országos rendezvényt szervez a Tisza párt az új országgyűlés alakuló ülésére, a parlament előtti Kossuth térre. Jelentette be az országgyűlési választáson nyertes párt elnöke, miniszterelnök jelöltje pénteken Budapesten. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, hogy május 9-én legyen az alakuló ülés. Azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak jönni a parlament előtti rendezvényre. A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa, jegyezte meg, hozzátette. Javaslatait elfogadták a frakciók. Magyar Péter közölte, az egyeztetéssel résztvevő Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. Nem szeretnének olyan interregnumot, amikor még van Orbán kormány, de Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt, mondta. Jelezte, pártja is azt szeretné, hogy minél gyorsabban alakulna meg az új kormány. Ismét Dúró Dórát jelöli parlamenti alelnöknek a Mi Hazánk mozgalom, közölte Torockai László pártelnök újságíróknak nyilatkozva az országgyűlés alakuló ülését előkészítő pénteki tárgyalás után. Hangsúlyozta, a Mi Hazánk megőrizte mandátumainak számát, mivel a korábbinál kevesebb frakció alakul, így több bizottsági tisztségre tarthat igényt. A távirati iroda kérdésére azt mondta, ugyan még kialakulóban van a leendő bizottsági struktúra, de szeretnék megtartani a vállalkozásfejlesztés, valamint megszerezni a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területével foglalkozó parlamenti testület elnöki posztját. Olyan Fidesz frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután pénteken a Fidesz-KDNP képviseletében részt vett az országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen az országházban. Gulyás Gergely arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, újra szabják a Fidesz frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján eredetileg joguk lenne rá, úgy reagált. Miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja. Nyilvánvaló egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező szakembereket magában foglal, mondta. Irán megnyitja a Hormuzi szorost, közölte Donald Trump amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra. Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban. Az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára. Jelentette ki Anna Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben. az Uniós Bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a szóvivő közölte. Az uniós tagállamok finomítói az uniós repülőgép üzemanyagfogyasztás körülbelül 70%-át képesek fedezni, a fennmaradó mennyiséget importból lehet pótolni. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan napos idő várható, a Dunántúlon kevés magas szintű, az ország északkeleti felén közepes mennyiségű gomoly felhővel. Csapadék nem várható, az északi-északkeleti szél elsősorban a keleti megyékben lesz tartósan élénk. A hőmérséklet napközben 19 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Révész Marius, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkárának előadását, amely az Aktív Települések konferenciáján hangzott el. És adásunkban foglalkozunk még a kullancsok elleni védekezéssel is. Ha tehetik, tartsanak velünk, műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
A nem látható következmények azok, hogy az alvásidő csökken, fizikai állapota romlik a gyerekeknek. 2012 óta az egész világon a PISA mérésben a gyerekeknek a tudásszintje romlik, a mentális állapot pedig olyannyira romlik, hogy a Bajcsi Kórház főigazgatója azt mondta nekem, hogy 20 évvel ezelőtt egy gyermekpszichiáter dolgozott a Bajcsiban, most 25, és nem kevesebb a 25-nek a munkája, mint 20 éve az egynek. Tehát tényleg óriási kihívás van a gyerekek esetében, és ezért indítottuk el a Bajcsi Kórházzal a Mozdulj a Netről a Valóságra programot. Leírtuk a szülőknek segítségül, hogy 3 éves kor előtt ne nézzen a gyerek képernyőt, 10 éves kor előtt semmiképpen ne kapjon telefont, 14 éves kor előtt ne legyen a közösségi médián, éjszakára ne hagyjuk az okostelefont a hálószobában, és ami a legfontosabb, a szülőknek jó példát kell mutatni. Ezekben a aktív településeken szerintem kiemelt célcsoporta, a gyerekek célcsoportja, mert nem tudjuk kellő drámaisággal leírni azt, hogy mekkora probléma van egyébként a gyermekeinkkel. Itt vannak ezek a pontok. Arra jutottunk mi a munkatársaimmal, hogy a mozgást élményén kell tenni. És igazából ez a mozgás élmény, ez nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem mindenkire. Ha szívesen csinálom, akkor könnyedén elindulok. Abban az esetben, hogyha egy közösség vár, akkor szintén könnyebben elindulok. Tehát a 21 napos kihívás is erről szól, hogy őrült emberek elindulnak reggel 6-kor futni, és csak azért mennek, mert a többiek is mennek, és a többiek is pont ugyanígy vannak vele, és ez tényleg mindenkire igaz. Szeretnék egy ilyen élmény, sport, mozgást bemutatni mindenkinek, nekem minden közül ez egyébként a kedvenc példám. Ez egy olyan sztori, ami pofon egyszerű, mégis gyakorlatilag teljesen hihetetlen, hogy működik. Ez pedig Sepsiszentgyörgyön elindították a lábbusz programot. 12 útvonalat jelöltek ki, menetrend van, tehát applikáció letölthető. Lehet tudni, hogy melyik pontra mikor érkezik a 12-ből az adott járat. Képzeljék el, hogy több mint 1200 önkéntes dolgozik ebben a munkában egy évben. Be vannak osztva a cégek, jelentkeznek, hogy ki mikor vállalja azt, hogy melyik útvonalon viszi a gyerekeket. Ezt egy hölgy csinálja önkéntes munkában, azt mondják, hogy naponta 3-4 órát foglalkozik ezzel, tehát ez az élete, és tényleg elmegyünk oda, és hihetetlen, minden nap 2-300 gyereket, minden nap 2-300 gyereket így módon elvisznek az iskolában. Hoztam is erről egy kis filmet.
Nagyon szeretik a gyerekeim, és nem csak amit lehet látni, az összes gyerek szereti, aki jár.
Tehát sokszor ők figyelmeztet hogy apa, anya, kell induljunk, hiszen elkésük a lábbuszt.
Akkor kérdezem, hogy akkor na gyere, mert megyünk autóbusz, hogy nem megyünk lábbuszom.
Az autós világban egy kicsi mozgással így reggel mi is jobban indítsuk a napot.
Egy nagyon jó közösség alakult ki, itt a gyerekek már ismerik egymást, egymást várják, keresik egymást, miért nem jött X, hol van Y, várjuk meg X-et.
Ugye a célja az lenne az egésznek, hogy a forgalmon is egy kicsit redukáljuk, egy kicsit kevesebb autóval járjunk az iskolákhoz, mert nagyon nagyok a forgalmi dugók.
Szülőket arra biztatnám, hogy mindenképp, ha egyszer tehetik, a gyerekeiket küldjék.
Ez nekik egy vidám reggel, utána mehetnek aktívan iskolába.
Szerintem a kikapcsolódásért, a sok stressz oldásáért én nagyon ajánlom a szülőknek.
Szóval ilyen ajánlás volt, lehet a városokban próbálkozni vele. Egy dolog biztos, hogy nagyon sokan próbálkoznak, de azért az 1200 önkéntes, meg hogy ezt minden nap megszervezni, minden áldott nap, ez egy óriási, óriási kihívást jelent. Fel szeretnék még villantani tényleg nagyon röviden egy-két programot, amivel próbálunk előre menni. Ilyen a vándortábor program, itt a gyerekeket tényleg ilyen digitális detoxnak vetjük alá. Természetben vannak, közösségben vannak, elfáradnak, mozognak és megismerik a hazájukat. Tehát egy kiváló program, úgyhogy minden aktív településnek ajánlom, hogy az iskoláit noszogassa, hogy ebben vegyenek részt. Erről lesz egy külön előadás, de azt szeretnék, hogy minden gyerek felkészülten tudjon részt venni a közlekedésben, hogy az idei évben 10 000 gyereknek a kerékpáros képzését támogatjuk, még lehet jelentkezni. Aztán a mozgás éjszakája az egy igazi élmény, tehát éjszaka zumbázni, futni, kerékpározni, görkorcsolyázni, az tényleg fantasztikus. Idén már 92 városban fogjuk megrendezni, tavaly 50 volt. Nyitott tornaterem, tehát nagyon sokan panaszkodnak, hogy hát nincs sportolásra alkalmas hely novembertől márciusig, majd péntek este bezárjuk a tornatermeket, és hétfő reggel nyitjuk ki. Meg kell beszélni a tankerületekkel, hogy ki lehet azt nyitni, és akkor ott lehet nyugdíjasoknak, kismamáknak, kisbabás, mindenkinek lehet mozgássérülteknek, fogyatékkal élőknek is programokat szervezni. Nagyon fontos, ahova mindenki eljut előbb-utóbb, aki keveset mozog, az hamarabb, az orvosi rendelő, az orvosokat is potenciális partnerként megnyertük, elindítottuk a mozgás receptre programot, de mindenki számít nekünk, ezért nagy gond az idősek, illetve nagy gond az idősek elmagányosodása, erről lesz is egy előadás, úgyhogy az időseknek elindítottuk a gyalogló klubos programokat, 114-ről 960-ra emeltük a nyugdíjas gyalogló klubok számát, de rengeteg mozgásrendezvényt támogattunk a régebb óta fiataloknak a számára. És az igazság, hogy nem csak a nyugdíjasok, itt megint kimaradt egy dia, amin két kép volt, az egyik az mozgássérülteket ábrázolt, a másik hátrányos helyzetű gyerekeket. Tényleg a mi államtitkárságunknak mindenki számít, és azt gondolom, hogy azokban a városokban, ahol komolyan gondolják ezt, ott oda kell figyelni ezekre a rétegekre is, akik az anyagi helyzetük miatt tudnak nehezebben bekapcsolódni, vagy éppen azért, mert fogyatékkal élnek, azért még nehezebb nekik mozogni, őket is meg kell célozni, nekik is segíteni kell. És hát még egyetlen mondatot szeretnék mondani a 21 napos kihívásról. Ugye ez most hétfőtől elindult, én is most már a negyedik nap teljesítem. 6,5 hét között kell futni legalább 2 kilométert, de most vajszíven van, rábeszéltek a munkatársam, hogy ezt lehet este 6,5 hét között is teljesíteni. Így például marcali polgármestere most már akkor el kellett, hogy induljon, hogy ideérjen, de így van lehetőség, hogy este is teljesítse. A polgármester elmondta, és ezt hadd meséljem el, ezt a történetet, hogy először azt hitt, hogy ez teljesen, mikor elkezdődött a dolog, de a felesége elment. És a felesége visszajött, hogy 50-en futottak reggel 6-kor Marcaliban, és másnaptól kijárt, és tehát minden reggel kiszaladt polgármester úr futni, egy fantasztikus városi közösség élmény lett, és Marcali minden nagyobb várost is lenyomott. Polgármester úr az példát mutatott, és aztán most is vezetitek a versenyt, ha jól látom, úgyhogy köszönjük szépen, itt erről egy külön előadás is lesz. Szóval összességében annyit szeretnék mondani, hogyha röviden össze szeretném foglalni az előadásomat, akkor mi szeretünk panaszkodni. Mondjuk azt, hogy nehéz az élet, ugye? Hallottuk ezt elég sokat, és valóban, hogyha szétnézünk, különösen nyáron a strandokon, akkor látjuk, hogy hát tényleg nehéz. Van, akinek 10 kilóval, van, akinek 20 kilóval, van, akinek 40-50 kilóval is nehezebb az élet a szükségesnél. A mi feladatunk, és azt gondolom, hogy a településvezetők feladata az, hogy tegyük könnyebbé az embereknek az életet. Mert ezekkel a programokkal az embereknek könnyebbé tudjuk tenni az életet, akkor úgy lesz, ahogy miniszter úr elmondta, ez az élet ez szebb lesz, barátságosabb lesz, egészségesebb lesz és boldogabb lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az enyhe idő miatt a kullancsok már a parkokban és a kertekben is aktívak, ezért érdemes minden séta után alapos önvizsgálatot tartani. Dr. Kapiller Zoltán állatorvos, kullancskutató. A Magyar Kullancs Szövetség elnöke szerint a legbiztonságosabb, ha a talált élősködőtől speciális eltávolító kanállal gyorsan megszabadulunk. A patikákban már kapható olyan gyors teszt is, amellyel egyetlen csepp vérből ellenőrizhetjük, bejutott-e a fertőzés a szervezetünkbe. A szakértő hangsúlyozza, hogy a gyorsaság kulcsfontosságú, hiszen így minimálisra csökkenthető a megbetegedés kockázata. Kis odafigyeléssel idén is felhőtlenül és biztonságban élvezhetjük a szabadban töltött időt.
Köszöntöm a hallgatókat, és előjáróban mondom, hogy ne féljék a természetet. A természet az egyedüli egy legegészségesebb és ingyenes rekreációs hely, hanem ismerjék meg annak a veszélyeit, védekezzenek ellenük, éljenek szakszerűen a természetbe, és akkor lehetnek biztonságba a zöldbe, kinn a természetbe. Hát a nagy havazások idején, itt az év elején vizsgálatokat végeztünk, és egy ásonyomnyi mélységben plusz 10 fok volt, tehát nem fagyott át a talaj, ami régen megvolt, hogy novembertől márciusig hó volt, fagy volt, tehát 4 évszak volt, ebből egy kemény tél volt, az ma már megszűnt, tehát a kullancsok a föld alatti állatok zugaiba várták, hogy beköszönjön a hirtelen tavasz, és be is következett, mert az előző hetekben napi 20-25 fok is volt helyenként, tehát berobbantak, kiugrottak a felszínre, és vadászák lesik most már az áldozataikat, lett légyen az 2 vagy 4 lábú. Fokozottabb helyzetre számíthatnak azok, akik erdős, bokros vidéken laknak, de kisebb az esély egy alföldi településen kullancsot összeszedni, tehát önök pont az epicentrum egyikébe élnek, tehát mindenkinek javaslom a kullancsok elleni védekezést, hiszen bárhova kimennek, akár kertbe, közparkba, vagy közintézmény kertjébe, tehát nem is kell erdőre, mezőre kimenni, hát ott vannak önök körül a kullancsok. Nagyban függ a földrajzi területen élő állatok faj és számgazdagságától, tehát milyen madarak, milyen emlősök élnek az erdő rejtekén, mert igazából ők a nagy kullancsfutárok a kiránduló kutyák mellett. Tudni kell azt, hogy bő 20 évvel ezelőtt, amikor Magyarország belépett az Európa Unióba, akkor azzal elvesztette a járványtani egységét is, tehát ma már a 27 tagországot együttesen tekinthetjük egy járványtani egységnek, és hogy itt a kontinensen közel 500 kullancsfa él, és újak is érkeznek a délebbi vidékről, ez azt jelenti, hogy a 200 Európában honos fertőző betegség mellé becsatlakozott egy újabb vírusfertőzés, amit a kullancsok terjesztenek. Az olasz csizmára, az egyik kis településre belépett a bahig vírus. Hát ez a kórokozó a kullancsok által terjed, és egy lóbetegnél diagnosztizáltak, aki borzasztó magas lázzal volt, és annyira belázasodott ez a lovacska, hogy tetőtől talpig gyöngyözve izzadt, és aki ránézett a napsütésbe, annak ragyogónak tűnt a ló, és hát innen az arab találó neve ennek a betegségnek, illetőleg a kórokozónak, mert a bahig szó arabul ragyogót jelent. Tehát sem embernek, sem állatnak nem javaslom ezt a betegséget megkóstolni, mert ember esetében önmagában egy 41 fokos láz egy potenciális életveszélyes állapotot jelent, nem kell emellé még más egyéb szervi megbetegedés. Azt kell mondjam, hogy a turistáknak és a külföldre kirándulóknak a saját maguk érdekében mély felelősséggel kell lenniük, tehát bárhova terveznek kirándulást, hosszabb utazást, mindenféleképpen a célállomás járványtani helyzetéről, nem csak a kullancsok terjesztette betegségek kapcsán tájékozódjanak, nehogy az legyen, hogy hazaérkezés után heteket vagy esetleg hónapokat kelljen Budapesten a László kórházba, a fertőző kórházba eltölteni. A kullancsok terjesztenek vírusos fertőző betegségeket, bakteriális betegségeket és parazitás betegségeket, ebből a legkiemelkedő itt a közép-európai régióban a Lyme-kor nevű bakteriális betegség, de ez nem egy önálló betegség, ez egy betegségcsoport. A Lyme-kort 6 féle Lyme-bacillus tudja okozni, önálló vagy kevert fertőzéses formában. Tehát az a szerencsésebb, aki egyféle baktériummal fertőz a kullancs, de hát attól függ, hogy milyen földrajzi régióban van, többféle kórokozó család kórokozóit egyszerre beolthatja a 2 vagy 4 lábú betegbe, és pont ez az orvoslás nagy nehézsége, hogyha többféle kórokozót visz be, az az egy kullancsípés, amit az esetek döntő többségében a 2 és 4 lábú áldozatok a szakszerűtlen kullancs eltávolításkor szenvedik el, hiszen bármilyen furcsa is, azért nem szabad kullancsot csipesszel vagy körömmel kitépni, mert a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás, gyötrés hatására, ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, pont a szorongatás, a csipesszel, körömmel való gyötrés hatására fogja ezt megtenni, ezért mindenkinek javaslom, hogy a patikákból beszerezhető kullancseltávolító kanállal távolítsa el szeretteiből a vérszívót, ugyanis ez az egy eszköz, amely szorongatás nélkül emeli ki a kullancsot a bőrből. Úgy kell az egész metódust elképzelni, mint amikor az iskolában a rajztáblából a rajszeget kihúztuk a rajszeg kihúzóval, tehát ennek analógiájára működik ez a kis eszköz is, a kullancs eltávolító kanál. Mindenféleképpen a védekezés legfontosabb eleme az öltözködés, aztán a természetbe való viselkedés, és baj esetén a kullancs szakszerű eltávolítása. Mit is jelent ez? Természetbe lehetőség szerint pamut öltözetbe menjünk ki nyáron, ugyanis a műanyagokból készült ruházatok azok elektrostatikusak, és a kullancsokat jobban vonzzák az elektromágneses hatások. Tehát a susogó joggingba ne járjunk a mezőn, mert biztos szedünk össze kullancsot. A másik, hogy a természetbe tartózkodás az mindenféleképpen, ha kirándulunk, a kijelölt turista utakon történjen, a kijelölt turista pihenőhelyeken pihenjünk meg, hiszen ezeken a területeken kisebb eséllyel lehet kullancsot összeszedni, és minden természetbe tartózkodás során, mindegy az, hogy kertészkedés, kirándulás, vagy a természetbe végzett munka, tehát mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkavégzés közben, hogy másfél óránként tartsunk tetőtől talpig magunkon és szeretteinken kullancsvizitet. Itt zárójelben egy vidám effektet azért meg kell említeni, fölhívom a fesztiválozó fiatalok figyelmét is, hogyha zöldövezetben lesznek nyáron fesztiválok országszerte, ott még egy csapatépítő hangulatnak is jó a kullancsvizit, és ezt ne viccnek fogják föl, az egészségünk az mindennél komolyabb dolog, azt még a fesztiválozók és a strandolók is őrizzék, hiszen a strandokon is a gyepről, a fürdőruha, a bikinik rejtekébe bemásznak a kullancsok, és hát elég intim helyeken tudnak megjelenni, úgyhogy érdekes testájakról távolítanak el a szakemberek rendszeresen kullancsokat. Holott ezt meg lehet otthon szakszerűen tegyük kullancseltávolító kanállal. Nagyon fontos az, hogy kulcskérdés ez a másfél óra, mert itt minimalizáljuk az esélyt, hogy a kullancs már megkezdje a fertőző anyagok bejuttatását a csípett áldozatba, és ha akkor a szakszerű eltávolítást hangsúlyozva a patikákból beszerezhető kis eszköz mindig ott van a hátizsákunkban, ott van az autónk egészségügyi dobozában, akkor egy pillanat alatt elő tudjuk kapni, és rögtön fertőzés veszélymentesen tudjuk a vérszívót eltávolítani. A kullancs az nem egy állat. Az egy állatcsalád, és itt Európában több mint 50 kullancsfaj honos, és ezek a családtagok megosztoztak a tájékozódás stratégia tekintetében, tehát vannak a szemmel rendelkező kullancsfajok, akik látják a feléjük bóklászó áldozatot. Ezek a kullancsfajok általában a gyepi növénytársulásban a fűszálak árnyékos fonákának a hegyén kapaszkodva lesik az arra bóklászót és másznak alulról rájuk, és a kullancsok másik nagy társasága a vakkullancsok társasága, amelyek a bokrok levélfonákán helyezkednek el, a bokrok levelének árnyékos oldalán, mert nem szeretik a napot, és az előső pár lábukon van egy biológiai radar, azzal mérik be a susogó joggingba arra bóklászót, és pottyannak rájuk egy-másfél méter magasságból. Mindenféleképpen, hogyha kullancsípés éri bármelyik szerettünket, akkor a naptárba föl kell jegyezni, hogy melyik testájon érte a csípés, és ha azt követő napokba, hetekbe lázzal kísért, lázzal rossz közérzettel induló kórkép van, és orvoshoz kell menni, a kétlábú beteg esetében a házi orvosnak, a négylábú beteg esetében az állatorvosnak meg kell mondani, hogy mely napon, mely testájon érte a csípés a beteget, hogy a differenciál diagnosztika dzsungelébe nevezzen el a házi orvos vagy az állatorvos, és tudjon ezzel a problémakörrel is számolni a diagnózis felállításába. Azonban nem lehet ezen túl részletes tünettant felsorolni, hiszen 200 fertőző betegséget terjesztenek hazánkba és Európába a kullancsok, és mindegyiknek más-más a részletes tünet együttese, tehát ennek a műsornak az ideje szűk ahhoz, hogy ezt taglaljuk. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy bármikor láz, rossz közérzet indul, a kullancscsípést föl kell említeni a házi orvosnak vagy az állatorvosnak. A Lyme-kort, ugye 6 Lyme-kor bacillus okozza, ezek közül csak 3 okozza azt a jellegzetes kokárda alakú bőrpirt, de a másik 3 nem. Itt kiemelem a Borrelia garinit, az idegrendszeri tüneteket mutat, tehát ott semmiféle bőrelváltozás nincs, és itt sajnos sokszor félre szokott menni a diagnosztika, mert nem említik a kullancsípést, és valami epilepsziaszerű vagy más egyéb hasonló kórképhez kötik, és azt szerint kezelik. Más egyéb betegséggel is összekeverhetők a tünetek, de abban az esetben, hogyha házi orvos és az orvos információt kap, hogy a beteget érte a közelmúltba kullancsípés, akkor nem csúszik el a diagnosztika dzsungelébe. Erre is gondol, erre is kér laborvizsgálatot, és kiderül a konkrét betegsége a paciensnek. De minden esetben készülni kell arra is, hogy mégiscsak minden óvintézkedés betartása ellenére is ér bennünket kullancsípés, és mindig legyen a házi patikába, vagy kiránduláskor a hátizsákba kullancseltávolító kanál, ami fertőzés veszélymentesen távolítja el a kullancsot.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkárának előadását, amely az Aktív Települések konferenciáján hangzott el, és adásunkban foglalkoztunk még a kullancsok elleni védekezéssel is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A hangyák világa számunkra idegen világ. Nehéz megérteni az önfeláldozásukat, kérlelhetetlenségüket. Ezek az apró lények jéghideg logika mentén működnek. A szeretet, önzés, becsvágy, szégyen számukra üres fogalmak. Nem az egyed szintjén kell őket vizsgálni. A hangyafészek minden egyes egyede ugyanis egy szuperorganizmus részét képezi. A kolónia az, ami él, növekszik, szaporodik, sőt gondolkodik és döntéseket is hoz. A rovarvilág mai napig számos felfedezni valót tartogat számunkra. A kutatók újabb és újabb fajokra bukkannak, és folyamatosan érdekes jelenségeket és viselkedést fedeznek fel a rovarok életében. Így találtak rá olyan rovarokra, amelyek megtanultak hangyául. Ez vajon mit jelent? A választ Cserepes Miklós természetvédelmi mérnök hallgató mondja el.
Akik megtanultak hangyául, hát ez azt jelenti, hogy bizonyos adaptációkat fejlesztettek ki ezek a fajok, különböző kémiai, morfológiai és viselkedésbeli adaptációkat. Így mondhatni, egy ilyen hangyaszerű áruhát húznak magukra, és így a hangyák pedig a kolónia tagjainak érzékelik őket, így etetik, védik, gondozzák őket.
Most kimondok egy csúnya szót, ne gondolja senki semmi rosszra, te majd elmagyarázod, de valójában már el is magyaráztad, hogy mit jelent. Mirmecophil fajokról volt szó. Kik ők?
Ezek olyan fajok, amelyek bizonyos fejlődési szakaszaiban hangyákkal élnek, hangyákhoz kötődnek, oly mértékben, hogy a fejlődésük során nem tudnak a következő fejlődési szakaszukba lépni. Hát ugye a bogaraknál jelen van egy ilyen fejlődési szakasz, hogy a tojás, lárva, báb és imágó, és nem tudnak a hangyák segítsége nélkül a következő alakukba lépni.
Egyről a kettőre mondhatjuk így. Akkor ki vannak szolgáltatva a hangyáknak, vagy a hangyák vannak kiszolgáltatva nekik?
A hangyáknak vannak ők kiszolgáltatva, hát függenek a hangyáktól az életük.
Tehát akkor ők igazából csak elvesznek a hangyáktól, ez nem egy szimbiózis.
Igen, hát leginkább elvesztek a hangyáktól, bár egyes fajok különböző cukros nedveket adnak a hangyáknak a gondozásukért. Megfigyelhető egy ilyen bizonyos koevolúció, hogy egyes hangyafajok változtatják időről időre a hangukat, mert hangyák bocsátanak ilyen alacsony frekvenciájú hangot, ezt időről időre változtatják, nagy, tehát milliós éve távlatokba kell gondolkodni, és egyes fajok meg pont ezt használják ki, hogy a királynő akusztikus hangját utánozzák, például a hangyaboglárkák.
Tehát megtanulnak hangyául.
Igen, megtanulnak hangyául.
Na akkor menjünk, vagy maradjunk a hangyaboglárkánál. Ő lesz most az ászlós hajója a mirmecophil fajoknak.
Hát hangyaboglárkákból 4 hazai faj él nálunk. A nagypöttyös boglárka, a kispöttyös boglárka, a szürke hangyaboglárka és a sötét aljú hangyaboglárka eléggé sajátos életmódot folytatnak. Így akkor így elkezdem így a életét magának a lepkének. Egy lepke, igen, boglárka lepke. A nőstény ráhelyezi bizonyos tápnövény fajok virágzatára a tojását, ott a hernyó kikel, a első 3 lárva stádiumot a magkezdemény fogyasztásával tölti, utána a negyedikbe elhagyja a tápnövényét, mondhatni leveti magát a tápnövényről. Ez a legkritikusabb időszak a számára, ilyenkor nagyon ki van téve a ragadozóknak, és ideális esetben, hogy leesett a tápnövényről, idézőjelben leesett.
Ekkor még csak egy hernyó, ugye?
Igen, egy hernyó, még hernyóról van még szó. Egy bütykös hangya faj megtalálja, és beviszi a bolyába. Ott elkezd bizonyos szénhidrogéneket termelni, ami ilyen kémiai áruhát biztosít neki.
De miért viszik be? Megenni?
Igen, azzal a céllal, így ilyen raktározás céljából, meg kicsit már ekkor is egyes fajoknál már megfigyelhető ez a szénhidrogén, ilyen szűk gazdakörrel rendelkező fajoknál, már a gazdafajjal való találkozás előtt tudják szintetizálni ezeket a szénhidrogéneket, és utána meg magától felveszi ezt a szagát, ha bekerül a bolyba, felveszi a boly szagát, így utána meg már elkezdik etetni is a boglárkákat.
Nyilván megtanul hangyául, megtanul talán gondolkodni is hangyául. Mi akármilyen okosak is vagyunk, de hangyául nem tudunk megtanulni gondolkodni. Tehát mit gondol egy hangya, amikor etet egy ilyen nagy szőrös hernyót?
Hát nem szőrös ez a hernyó annyira. Kétféle stratégiát követnek amúgy a hernyók, ezt kifelejtettem. Vannak úgynevezett ragadozó életmódot folytatók. Ezek a hangyáknak a fiasítását itt a lárvákra, a hangyalárvákra kell gondolni elsősorban, azokat fogyasztja, vagy van még egy olyan úgynevezett kakukk életmód is, ahol a hangyák etetik ezeket a hernyókat.
Ez az utóbbi a boglárka esete?
A boglárkáknál mindkettő előfordul. Vagyis a sötét aljú az átmenetet képez a kettő között, a hazai fajokat tekintve. A nagy pöttyös és a kis pöttyös az ragadozó életmódot folytat, még a szürkés hangyaboglárka pedig az kakukk életmódot folytat. Ez a kakukk életmód a utóbbi 5 millió évbe alakult ki az evolúció során. Ez valamivel sikeresebb, mivel egy bolyban akár 8-at is fel tudnak így nevelni, míg a ragadozóból csak 1-2-t. Mert a hangyák azért lelkesen etetgetik őket, motiválja őket, hogy jó, jó nagy fiasítás, jó nagy egyedek ezek, amiket nevelgetnek, majd aztán csalódnak benne, mikor kirepül belőle a lepke. De a lepke nem is termeli ezt a speciális szénhidrogént, meg nem is adja ki ezt a jellegzetes hangot, úgyhogy már neki nagyon menekülnie kell a bolyból. Ezért fel is megy bábozódáskor a bolynak a felsőbb részeire.
érdekes. Gondolom külön nagy öröm a hangyabolynak, amikor ezek végül kirepülnek. Beszéljünk még más állatokról, amelyek így kihasználják a hangyákat. Mert ugye a hangyák az is szorgalmasak, vagy ez téfit?
Hát igen, eléggé szorgalmasak, nagyon tevékenyen dolgoznak, gyűjtik az élelmet. Ez azzal magyarázható, hogy egy ilyen nagyon szervezett tevékenységnek, ennek megvan a saját neve, szuperorganizmusként nevezik őket, ezt a fogalmat elsőnek James Hackel alkotta meg 1700-as években. Az azt jelenti szemléletesebben, hogy megértsék a kedves hallgatók, hogy képzeljünk el egy fát, ezt jelképezi a boly, és a bolynak a tagjai alkotják az egyes fának a részeit, például a dolgozók alkotják a fának a lombját, meg a szállító részeit, ők behozzák a táplálék egy elég jelentős részét így, és a ivaros egyedek pedig, azaz a hím és a szűz királynő alkotja a virágot, amine ha a földbe hull, azaz a termés a földbe hull, akkor abból új boly lesz, az az új kolónia.
Szép, szinte költői megfogalmazása a hangyáknak.
A gyökerek pedig a királynőt és a fiasítást jelképezik, ez jelenti a bolynak a stabilitását és a jövőjét.
Nem szép dolog kihasználni a kisebbet. Mutassunk be még egy-két fajt, amelyik érdekes, és igazából a hangyákon élősködik, legalábbis egy darabig.
Például erre egy jó példa a vaskos pamacsos holyva, ami a teljes fejlődésében kötődik a hangyákhoz, ez az érdekessége.
Ez is lepke?
Nem, ez egy bogár. Különböző vörös hangyafajokhoz kötődik, azon belül is a vörös rabszolgahangyához.
Ennek már neve is olyan beszédes.
Igen, hát vannak itt a hangyáknál, vannak még ilyen szociálparazita fajok, vannak vörös hangyák közt egyes rabszolgatartó hangyák, például a Amazon hangya, ami magától nem képes az életre, nem tud táplálkozni se rendesen, meg a fiasításának a felneveléséhez szükségesek más dolgozók, ezek a rabszolgahangyák, ezek általában más formik a fajok.
Amazon. Micsoda?
A vörös hangya fajok, ez csak már latinul mondom, azért bekavar. Hát az Amazon hangyának egy eléggé sajátos ilyen sarló alakú rágói vannak, ezért nem tudja részben a fiasítását etetni. Ennek a királynőnek is az életének a megkezdése a rajzás után úgy kezdődik, hogy meglátogat egy rabszolga hangya fajnak a boját, meglátogatja, ott leöli a királynőt, és ott felveszi a szagát annak a királynőnek, és utána már a saját utódait fogja az a boly felnevelni. Persze ezek a rabszolga hangya fajok, ezek idővel a számuk lecsökken, ekkor megtámadnak más rabszolga hangya fajokat, ezeket kiszemelik, és van egy ilyen sajátos fegyverük, ilyen pánik feromon, amit termelnek így a hangyák, akkor egymásra rátámadnak. Több ezres kolóniát kell elképzelni, ez is eléggé szerepel néha természetfilmekben.
Ez egy háború.
Ez egy háború, igen.
Akkor nem csak egyes rovarok úgymond tolnak ki a hangyákkal, hanem a hangyák néha egymással is.
Igen. Hát ezek ilyen szociálparazita fajok, úgy nevezik őket, amik a társas rovarokon valamilyen módon élősködnek. Vannak itt hangyák is. Van ez az Amazon hangya, de vannak egyes olyan kis sárga hangya, ha jól emlékszem, talán úgy hívják, amik így kullancsként élnek. Kullanszerűen ragaszkodnak egyes hangyafajok királynőjéhez. Itt ezeknek nincsen saját dolgozójuk, csak hímek és nőstények vannak.
Térjünk vissza a holyvához, ugye? Mert ott elakadtunk, onnan kanyarodtunk el az Amazon hangya felé.
Igen, hát a holyváknak a lárvája a fej részéről ilyen sajátos szekrétumot, ilyen folyós anyagot bocsát ki, amit a hangyák viselkedését befolyásolja. Így nevelik, megszerelgetik őt.
Szeretgetik? Tud-e a hangya szeretni?
Hát azért nem annyira tud szeretni. Hát ilyen nagyon hidegen működő lények ők, nagyon programozottak, mondjuk így, és ezek a lárvák, a hangyalárvákat fogyasztják meg a trofalaxis útján, a hangyák szociális táplálkozásából, ilyen kakukk életmódszerűen táplálkoznak.
És a végén elhagyja a bolyt, ugye kimászik?
Nem, ő végig a bolyban marad, imágó alakban is. Az imágó a hangyák számára vonzó vegyületeket állít elő, amit a potrok oldalán választ ki. Ez kábítószerként hat a hangyákra, rá is függhetnek, és ez akár még a lárvákhoz eljutva, a hangyalárvákhoz eljutva, a trofalaxis útján fejlődési rendellenességet okozhat ilyen királynőszerű dolgozókat.
Ez már nagyon érdekes és nagyon bonyolult, de akkor végül ez a holyva, ez ott is hal meg a bolyban?
Hát nem hagyja el a bolyt, de vannak más ilyen pamacsos holyvafajok. Ő a Lumec hosszoides trumosa volt, a vaskos pamacsos holyva. Ő csak formika fajokhoz kötődik, míg más fajok a Lumec husza, nem betartozó holyvák, ők pedig váltogatják a bolyokat, és néha itt is megfigyelhető, itt a vaskos pamacsos folyvánál, hogy váltogatják a bolyokat, hogy más bolyt keresnek fel.
Olyan sok boly van? Hol? A réten, az erdőben?
Hát mindenfelé vannak bolyok. A hangyák a leggyakrabban előforduló éllények a földön, mondjuk így. A zoomassa, az állati tömegnek ők alkotják a 40%-át.
Itt ez akkor ez a hangyák bolygója?
Hát mondhatjuk így, a hangyák bolygója. Ez a zoomassa a ecetmuslicán át a kékbáláig minden állatot magába foglal, és mégis a gerincesek, mi emberek is csak ennek a zoomassának a 10%-át alkotjuk, minden gerinces 10%-át alkotja.
Ezeket, amiket te elmondtál, ezt mégis ki az, aki meg tudta figyelni? Ki az, aki bekukucskált egy bolyba, hogy lássa, mi folyik bent?
Laboratórium körülmények közt figyelték meg leginkább ezeket, meg azért az utóbbi időben eléggé kutatott ez a téma, de a ökológiai kutatásokról még mindig csak néha feltételezések vannak egyes fajoknál, meg nem is annyira keresik ezeket a fajokat. A rovarászok nem annyira érdekeltek ez ügyben, mindenki lepkészik általában, vagy madarászik, úgyhogy ez egy kicsit hiányos.
De azért érdekes a hangyák világa, ugye? Te elkötelezted magad mellettük?
Hát én leginkább amúgy holyvákkal foglalkozok, úgyhogy nem speciálisan a hangyákkal, de ez egy
elég... Akkor te a másik oldalon állsz.
Igen, én a másik oldalon állok, én az ellenség oldalán, mondjuk így. Hát a holyvákról meg még annyit, hogy a leggyakrabban holyvák fordulnak elő, a legnagyobb számban, legalábbis hazánkban, hangyák mellett.
Valami eszi is a hangyákat? Tehát becsapja őket, hogy csapdába csalja?
Valami eszi is a hangyákat, például a hangyászholyvák eléggé jó hangyavadászok. A vadászatát úgy kell elképzelni a hangyákra, hogy hátulról becserkeli, mondjuk így, és próbál felugrani rá. Ha sikerül neki, akkor meg a fejét próbálja a hangya feje is a torak közé benyomni, azaz valósággal le akarja fejezni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy közbe szalad a hangya, és ha hirtelen befékez, akkor lelöki róla a bogarat, úgyhogy mintha rodeózna.
Tehetetlenség törvénye.
Igen. Meg ezek a holyvák akár csoportosan is tudnak vadászni, és egymás közt meg osztoznak a prédán, és nem veszélyesek egymásra se.
És van olyan eset, amikor a hangya is nyer abból, hogy ad valamit egy másik fajnak, egy másik rovarnak?
Hát vannak egyes boglárkák, amelyik a fakultatív mirmekofiliát választották. Ők lárva alakban mindenféle cukros váladékot termelnek, mondjuk így mészharmatnak, és ezt a hangyák eléggé szeretik, és a boglárkákat ezért őrzik hasonlóan a levéltetvekhez. Viszont a boglárkának eléggé sok energiát elvesz a mészharmat termelése, ezért több lárva stádiumot kell megélnie, és kisebb is lesz imágó alakban.
Kimeríti.
Kimeríti, igen.
Tehát a holyvák a kedvenceid, vagy legalábbis őket szeretnéd kutatni, vagy kutatod már most?
Szeretném kutatni.
Kívánom, hogy így legyen.
Köszönöm.
Miből áll a kutatás? Hogy lehet kutatni a holyvákat?
Hát a holyvák nagyon sokféle életmódot folytatnak. A legnépesebb bogárcsalád hazánkban, 1400 fajuk van. Általában ragadozó életmódot folytatnak, de előfordulhatnak ürülékben is, meg virágporoknál is, meg növényeket is fogyaszthatnak. Számtalan módon lehet őket gyűjteni fűhálóval, de leginkább amúgy a talajhoz kötődnek. Ezért mindenféle talaját nézi módszerrel, úgynevezett rostálással.
És fedeztél már föl új holyvafajt?
Nem, ott még nem tartok.
Az elhangzott beszélgetésben a hangyákról és azokról a rovarokról, akik megtanultak hangyául, Cserepes Miklóst hallották. Most fejlém evett, ilyen kutya nincs is című könyvének 35. része következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Anyai nagyszüleimnek volt egy nyaralójuk, meg egy tavacskájuk Quebec hegyvidékének egyik eldugott csücskében, és a család rendszerint így gyűlt össze a nyári hónapokban. Lényegében kellemes emlékek fűződnek hozzá, mert mentes volt az üdülőhelyek többségének jellegzetes rémségeitől. A tavon nem dübörögtek hájas és agyalágyult férfiak vezette motorcsónakok 100 kilométeres eszelő sebességgel a semmibe. A partot nem szegélyezték egymásba ragadt hitvány gyufás katujányi nyaraló bódék sorai, a városi nyomortelepek erdei hasonmásai. Nem volt itt semmi egyéb, csak egyetlen, ízlésesen szerény gerenda épület, egy még szerényebb csónakház hálófülkével, no meg a tóvízében tükröződő, erdeik árnyas lombjába burkolózó, enyhet adó, háborítatlan dombok. Korcsinak meg nekem magát a mennyországot jelentette ez az úg. Kivált Toronto borzadája és az ontáriói falu majd ugyanolyan ocsmánysága után. Amellett ez volt az első szerelmem színhelye. A leányzó apja tehetős orvos volt, szintén nyaraló tulajdonos az egyik közeli tópartján. Maga a leányzó nem volt egészen közönyös irányomba, ráadásul kedvelte valamelyest a költészetet, ami ez időtájt érdeklődésem homlokterébe állt. Nyakra főre írtam a kissé búskomor hangulatú verseket, szívem hölgye azonban végtelen türelemmel hallgatott végig, amikor elszavaltam neki őket. Máig emlékszem egy részletre, amely, ha jól tudom, különösen a szívébe markolt. A költemény egy cserben hagyott szerelem szomorú vesztét panaszolta ilyesfajta strófákban. Nem látó, megtört, hűlt tekintete, még egyre fürkésző a messzi kék leget. Halott eszempár, életnek jele csupán a tükrén játszó zöldes döglegyek. Nézetem szerint ez igencsak hatásosan csengett, és így vélekedett szívem hölgye is. Minden bizonnyal csodás dolgok születtek volna kettőnk kapcsolatából, ha nem szakad meg oly kegyetlen módon, alig egy röpke héten belül. A Kazabazua nevű szomszédos faluban, amely minden érdemesebb térképen megtalálható, szombatonként táncestet rendeztek, és sikerült kivívnom, hogy az egyik ilyen bulira elvihessem szívem hölgyét. Pénteken éjszaka, miközben ágyamban ábrándoztam, hatalmas nyári zivatar tört ki, de ez sem töltött el aggodalommal, pedig ez a förgeteg döntötte romba az életemet. Már az első vad rohamával kitépett egy fenséges vén fenyőfát, amely legalább 200 esztendeje állt a házunk mellett. A vén óriás kidőltével hontalanná vált a gyökerek alatti vacokban tanyázó bűzös borsz család. A borzok rögvest újabb menedéket kerestek, és meg is találták a házikó padlója alatt, amelyet a szellőzés végett egy kis térköz választott el a talajtól. Bal szerencséjükre Korcsi, akinek kóros rettegése a viharoktól egy csöppet sem enyhült az évek során, már rég kisajátította ezt a rejteket, és a jövevényeknek nemigen jutott férőhely. Szüleim és nagyszüleim a kandallóban lobogó tűz előtt üldögéltek, amikor az ősfa kidőlt. Nagyanyám, aki világilletében hajlamos volt személyes sértésnek tekinteni az úr bizonyos cselekedeteit, lelke legmélyéből felháborodott, felpattant, róni kezdte a szobát, és valahányszor elhaladt az ablak előtt, megszemlélte a pusztítást. Just is megtagadom, fakadt ki végül. Azért se vagyok hajlandó másik fát ültetni. Mi a fenének? Csak hogy legyen neki mit kidöntögetni megint? Nagypapa bölcsen elengedte a füle mellett a szónoklatot, de a szüleim még akkor is ezen emésztődtek, amikor mind a négyen észrevették, hogy a természet fülsértő hangzavarában újabb disszonáns hangok keverednek. Valahonnan a lábuk alól különös, folytott zajok, rohangászás, horkanások, egy-két tompa morgás és valami furcsa feleselésféle hallatszott. Nagymama, aki igazán ritkán esett zavarba, tanácstalanul bámult maga elé végül, megdöngette lábával a padlót. Hát, mi folyik itt már megint? Rikoltotta. A padló deszkák kissé korhadoztak már. Vakpadló sem volt alattuk, így aztán nagymama azon mód választ is kapott kérdésére. Négy egyenes ági felmenőm se szó, se beszéd evakuálta az épületet, és a tóparti csónakház hálófülkéjébe menekült. Engem kőszívű részvétlenséggel, melyet máig is szintén megbocsáthatatlannak tartok, egyszerűen sorsomra hagytak. Valamicskével később én is felriadtam. Alant a ramazúri erősen felfokozódott, a bűztől elállt a lélegzetem. Felkaptam a dunyhát, pejhes ölébe rejtettem orromat, kirohantam az ajtón, és a sárban csúszkálva megindultam a meredek lejtőn a vízpart felé. Egy villámlás fénye megvilágította az ösvényt, és rajta alig 2-3 lépésre tőlem egy fehérlő, rémült pofácskát, egy borzét, amely nyilvánvalóan a házunk alatt dúló égszakadás földindulásból mentette inaszakadtából az írháját. Akárhogy igyekeztem, nem tudtam megállni. Csupasz talpammal hasztalan próbáltam fogódzót találni a meredek agyagos csapáson. A borz is, meg én is feltartóztathatatlanul siklottunk lefelé a csúszkán, amelynek tövéhez kibogozhatatlanul összefonódva érkeztünk mindketten a dunyhában. A hálófülkébe valahogy senki nem akart beereszteni, sőt, nagymama még az ajtót is bezárta az orrom előtt. A te kutyád az a rohadék, erigy, aludjál csak vele, jelentette ki szokatlan keserűséggel a hangjában. Tény és valóság, hogy az éjszaka hátralévő részét egy felfordított ladik alatt voltam kénytelen eltölteni. Szombaton hajnalban már a tóban álltam, és keményen munkálkodtam a kátrány szappannal. E szörnyűséges nap folyamán időközönként újabb és újabb kísérleteket tettem, úgy mint paradicsomlével, petróleummal, benzinnel, terpentinnel, habkővel, és bár semmelyik sem bizonyult maradéktalanul hatásosnak, estére viszonylag borzmentes voltam, vagy legalábbis én már nem éreztem a tulajdonszagomat, és a megtisztulásból fakadó, elhibázott önbizalommal felkerekedtem, hogy táncba vigyem szívem hölgyét. Mindössze pár száz métert kellett csak együtt megtennünk, amellett kellemes esti szellő lengedezett, és mivel egy kissé szívem hölgye mögé kerültem, nem lepleződtem le azonnal, de neki éber érzékszervei voltak. Fussunk, szólalt meg hirtelen. Azt hiszem, egy bűzös borz van valahol a közelben. Hangjából valami páni rémület csendült ki, ami mód fölött meglepett, mert mindaddig szinte példátlanul bátor teremtésnek látszott. A tánc estét egy jókora csűrbe rendezték igen nagy érdeklődés mellett. A világítást olajlámpákkal oldották meg, amelyek a már amúgy is vulkáni hőséget szinte elviselhetetlenné fokozták. Még az első tánc sem ért véget, amikor ráeszméltem, hogy nem úszom meg a dolgot, de mivel sikerült kiügyeskednem, hogy minden számot végigropjunk, és iparkodtam minél gyorsabban ide-oda cikázni a tolongásba, elértem, hogy ne vetődjék egyenesen rám a gyanú fenyegető árnyéka. Hatalmas kő esett le a szívemről, amikor szívem hölgye alig fél órányi táncolás után hirtelen a karomba csimpaszkodott, és fulladozó hangon esdekelni kezdett, hogy azonnal vigyem haza. Szeme sarkából a táncolókat leste, és valami sajátos űzöttség lopózott a tekintetébe. Ahogy kibotorkáltunk az ajtón, úgy éreztem, jobb, ha meggyónom vétkemet. Szívem hölgyének volt humorérzéke, hát úgy gondoltam, jót mulat majd a dolgon. Nyaralójuk előtt megálltunk az ösvényen, és elmeséltem neki mindent. Szívem hölgye felnyögött, sarkon fordult, és úgy berohant, mintha a tatár kergette volna, és a mai szent napig nem láttam viszont. A bátyja adta meg végül a magyarázatot, jó pár nappal később a helybeli vegyesboltban futottunk össze, és addig kötöttem az ebet a karóhoz, míg el nem árulta, miért nem hajlandó többé találkozni velem a húga. A báty a hasát fogta a röhögéstől. Hát tényleg nem tudod? Kérdezte, ami elég hülye kérdés volt, hiszen honnan az ördögből tudtam volna. Hát ez eszméletlen. A borz szag az oka, nyerítette, amikor végre úgy, ahogy megzabolázta a nevető izmait. Jane allergiás rá, csalánkiütést kap tőle tetőtől talpig, és egy hónapig is eltart nála.
Ferli Mevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 35. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Karkus István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
key and the door is pushed open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out about what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better. Sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trying.